Nyugodt Rádió Zalaegerszegen, FM 102,6. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
A Janus Pannonius Múzeumban vagyunk Pécsett, ezen belül is a Vazarelli állandó kiállítás a mai helyszínünk. Jó napot kívánok! 120 éve született Viktor Vazarelli, magyar-francia festőművész, és a jubileum alkalmával Vazarelli emlékévet rendeznek itt a Baranya megyei várszékhelyen. Sőt, a múzeum egy kiállítással is készült az emlékkép kapcsán, ezt fogjuk ma végigjárni. Rögtön Gettó Katalin esztétával kezdtünk. Nagyon vastag falak, nagyon nehéz ezek a klasszikus fából készült lépcsők. Hogy maga az épület mikor lehet, Katalin úr, nagyságrendileg arról mit tudunk?
19. század első felében épült, ez egy kanonok ház volt, tehát ugye közel vagyunk a püspökséghez, és itt ez az általunk Múzeum utcának nevezett városrész, ez tulajdonképpen a püspökségi magasrangú papoknak a lakhelye volt, és egy ilyen kanonoknak a lakóházában vagyunk most, amit Viktor Vazarelli amúgy a szülőházaként tart számon, de ennek van egy érdekes története.
Kezdjünk ezzel.
Azért mondom, hogy úgy tartja számon, mert amikor visszajött Magyarországra ugye az 1960-as évek legvégén, és megindult az a beszélgetés az akkori pécsi múzeum vezetés, városvezetés, és ő közötte, hogy lenne egy Vazarelli múzeum Pécsen, akkor ezt az épületet jelölte ki a városi vezetés, és ő pedig azt mondta, hogy ő ráismer neki ez a szülőháza. Emlékszik, hogy így látszott a székesegyház tornya. Na most ez tényszerűen nem igaz, mert tudjuk a születési anyakönyvi kivonatából, hogy a Munkácsi Mihály utcába született egy olyan házba, ami már lebontottak azóta, de ezt a kis legendát mi megőrizzük.
Vazarelli itt szeretnél legyen így. Állapodjunk meg ebbe. No, megérkezünk a kiállító térbe. Azt tudtam, hogy festményeket látni fogunk, meg különböző kiállítások, de hogy a sakkot be fogjuk valahogy illeszteni Vazarelli művészetébe, bevallom, arra nem számítottam, ha egyáltalán sakk az, amit én látok, mert hogy maguk a figurák fel vannak téve egy kék, zöld, lila színű terepre, jó nyomon vagyok, sakk
azt? Igen, sakk. Nagyon is fontos szerepe volt a sakknak Vazarelli életében, nagy sakkjátékos volt, büszke is volt rá, tehát addig, ameddig még itt élt Magyarországon, ugye fiatal emberként, a tanulmányai meg a korai munka időszakában, addig gyakran eljárt Budapest az ilyen sok nagymestereknek a ugye szimultán játszmáira, és akkor ott büszke volt, hogy ki verte meg melyik nagy név. És később is végig sakkozott, vannak ismert fotók a Gordi, ugye nyári tartózkodási helyéről, ahol ilyen egész szobanagyságú sakktábla volt berendezve, tehát nem véletlen ez a sakk.
Egyébként, ha már az életével kezdtünk, közben átmehetünk a következő kiállított tárgyhoz. Azért kanyarodnék ide-vissza, mert hogy három néven lehetne őt emlegetni. Lehetne Csiszár Győző, amit az anyukája után kapott. Aztán lehetne Vásárhelyi Győző, és akkor ebből lesz a Viktor Vazarelli. Na most akkor melyik az ő valódi identitása vajon?
A Vásárhelyi név az azzal, hogy fölvette a Viktor Vazarelli művész nevet, az a családi használatból azért nem kapott ki. Tudjuk, hogy még az unokája, akit úgy hívnak, hogy Pierre Vazarelli, még őnek is Vásárhelyi néven vannak kiállítva a papírjai, tehát örökölték ezt a nevet. De hát mivel kiejthetetlen volt a franciák számára ez a név, ugye, és a hát a franciák kiejtették belőle, nem ejtik ki, ezért a franciák, ahogy torzítva ejtették a Vásárhelyi nevet, az valahogy úgy hangzott, hogy Vazarelli, és akkor ő egyszerűen átvette ezt az írásmódot.
Na és akkor, amit említettem, ez a következő kiállított művészeti attribútum, itt már meg vagyok lövedve valami, mert azt látom, hogy darabokból van, és ezt talán lehet variálni is, és ez is a Vazarellinek a színvilága, illetve formavilága. világa, de ez tényleg szabad játék?
Igen, ez játék, tehát ez nem műalkotás. Ez egy kereskedelmi forgalomban valaha kapható volt játék, Németországban gyártották, 70-es években, ami azt illusztrálja azt a nagyon fontos gondolatot, azért van itt a múzeumban, hogy mennyire komolyan gondolta azt az Ereli, hogy az ő rendszerével, az ő vizuális nyelvével gyakorlatilag bárkit felruházhatunk azzal a képességgel, hogy kompozíciókat alkosson, még akár egy kisgyerek is képes erre. Úgyhogy az ő formái, a négyzet, a kör, a meghatározott színek adottak ennél a játéknál.
Pont ennek tükrében egyébként, hogy ő úgy próbál művészetet csinálni, hogy ez mindenki számára befogadható legyen. Hogyan változik az ő megítélése mondjuk 45 után? Tehát a 3 T közül ő hova esik?
Hát ő nagyon sajátos helyet foglal el ebben a vonatkozásban a magyar kulturpolitika részéről. Maga az irányzat, amit művel, tehát a geometrikus absztrakt irányzat, ami Magyarországon is próbált létezni, valahol ott a tűrt és a tiltott kategória határán, hol ugye az erőviszonyoktól függően, hol egy kicsit beljebb, hol kijebb. Ezzel szemben Viktor Mazzarelli a 60-as évek végére már akkor a világsztár volt, és ugye baloldali gondolkodású, elkötelezettségű, tehát ilyen módon politikailag azért elfogadható az akkori hatalom számára. Magyar származású művész, aki ráadásul készségességet mutatott az iránt, hogy ő kapcsolatba lépjen a régi hazájával. Szóval őt kivette a kultúrpolitika ebből az egyébként olyan tűrtiltott kategóriából, és mint a Kádár rendszerben ugye gyakorlat volt, felmutatta, hogy nekünk ilyen is van. Híres ember, magyar származású, és szívesen látjuk az országunkban, tehát Mazzarellinek nagyon fontos áttörő szerepe volt ebből a szempontból.
Egy percre idézzük fel a múzeum 1976-os megnyitó ünnepségét, amely a művész jelenlétében zajlott. 50 évvel ezelőtt Molnár Ferenc, az akkori kulturális minisztériumi államtitkár beszélt.
Viktor Mazzarelli pályáját bemutatni nem a rövid köszöntő, hanem a művészettörténészek, a monográfusok feladata. Társadalmi művészetről álmodozom, írta 1953-ban. Az emberben hitem szerint mély plasztikai vágy él, hasonlóan a dallam, a ritmus vagy a költészet utáni vágyhoz. Hiszem, hogy megvannak már a lehetőségeink ahhoz, hogy az ember kielégítse az érzékletes örömökre irányuló természet adta szükségleteit. Sokaság, tömegek, az emberek nagy száma. Íme az új dimenzió, a határtalan tér és az eredendő struktúra. A művészet tulajdonképpen a közösség plasztikai arculata. Ennek a hitvallásnak megfelelő alkotásai Magyarországon eddig sem voltak ismeretlenek, albumok, kiadványok mellett láthattunk magyar színházi bemutatók, tévéadásokat, Mazzarelli díszletekkel, és láthattuk 1969-ben a műcsarnokban egyik legteljesebb életmű bemutató kiállítását. Mindezek sikere még inkább növeli annak az értékét, hogy a mai naptól állandó Mazzarelli múzeummal gazdagodik az ország, és éppen Pécs városa.
A város díszpolgárává is avatta Viktor Mazzarellit, aki a pécsi körzeti stúdió munkatársának is beszélt a visszatéréséről szülővárosába.
Clevelandban most kínálják az állampolgárságot, az egész városnak az újra szépítését, de hát azt becsületből és művészi kötelességből teszem, de mindaz, ami Pécssel kapcsolatos, valamivel több. A keleti barokk sárga stílusú épületek olyan mélyen éltek az emlékezetemben, hogy napvilágot láttak az alkotásokban, a kreációimban is. Csodálkozva konstatáltam, hogy milyen hatalmas fejlődése ment keresztül Pécs városa. Úgy látszik életképes, a fiatalság bűbályos, kedves. Én szerintem ennél bűbályosabb város nehezen talál az ember máshol.
Van ez az úgynevezett kategória, amit ő megteremt, ez az op art, az optical art. Na ezt hogy lehetne valahogy kép nélkül lefordítani, hogy ez mit jelent?
Ugye az op art népszerű név, az valóban az optikai művészetre utal. Az optikai pedig itt leginkább arra érteném, hogy az emberi látás optikájára épül ez a művészet. Na most ez egy kis magyarázata szorul, hiszen melyik művész az, amelyik nem az emberi látásra épül, ugye? De azért a nagy különbség az, hogy általában a látásunknak a törvényeit, hogy hogyan látunk, milyen törvényszerűségek szerint érzékeljük a vizuális hatásokat, általában nem szokták tematizálni a művészek, hanem megfestenek egy tárgyat, és mi befogadjuk öntudatlanul. Egy kicsit olyan, nagyon szeretem ezt a kifejezést, a mai opárt kutatásban létezik, hogy az opárt művészet a látás tudattalanját mozgósítja. Úgy, ahogy a freudi pszichológia ugye a tudattalanunkat hozza föl a napvilágra, a tudatos szintre, az opát a látásunknak a nem érzékelt, nem tudott törvényeit mutatja föl nekünk.
De akkor ez egyre bonyolultabb, mint a Freudnak a világa, mert hiszen a Freud eredetileg is a lélekben mereng, és abból bányászik a Vazareli, meg egy héjjal szerintem kijebb van ebben a hagymában, és ő a látásból próbál visszamenni a tudatalattiba, szerintem bonyolultabb.
Igen, ezt nem kell annyira komolyan venni, ugye ezt a metaforát csak jól megvilágítja, azt gondolom, azt, hogy mi működik itt. Tehát valami olyan, amiről egyébként nem tudnánk, de hogyha megnézzünk egy Vazareli képet, és érezzük azt a vibrálást, vagy találkozunk azzal az effektussal, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy az a forma domborodik-e, vagy behúzódik, ugye állandóan játszik a szemünk, az agyunk ezzel, akkor ráébredünk arra, hogy mi történik a saját retinánkon, a saját agyunkban, amikor nézzünk egy képet.
Meg van az a jelenség, ezt ismerik mindannyian, amikor nézem a képet, elkezd egyféleképpen tekeredni, pislogok egyet, máshova helyezem a fókuszt, és másképp táncol a szemem előtt.
Pontosan. Ez az opárt nagy forradalmi újítása, hogy az a régi befogadói móddal szemben, amikor odaállunk a kép elé, elgyönyörködünk benne, megértjük, hogy mit látunk, vannak hozzá ismereteink. Az opárt képetnek nem tudunk a végére jutni, magának a látványnak, mert folyton változik. Az agyam állandóan keresi a fix pontokat, de nem találja. Tehát egy olyan aktivitása van a nézőnek, amikor egy opárt képet néz, ami talán másfajta, mint a hagyományos művészetnél.
Vazarellinek annyi korszaka van, hogy ezt nem tudjuk végigvenni, mert a műsoridőnk viszont véges. Ki tud-e emelni saját kedvencét, amiről szívesen beszél?
Én nagyon szeretem a fekete-fehér korszakát, ami még ugye viszonylag korai, tehát az 50-es évekre, persze nála minden behúzódik ugye a következő periódus is, de nagyjából így az 50-es évekre datálhatjuk, ugye 55-ben rendezték meg Párizsban a Le Mouvement, a mozgás című kiállítást, ahol berobbant ez az irányzat. Azért szeretem a fekete-fehéreket, mert ott nagyon radikálisan tudja ezt a kontrasztos alkotásmódot képviselni. Nagyon sok olyan művészeti kérdésre tud rávilágítani ezzel a redukált eszközkincsel, mint két szín, és ugye a geometrikus formák, hogy például mi a vonal, hogy hogyan érzékeljük a teret, hogy a vonalháló az milyen mozgásokat indít el bennünk. Tehát ezt a nagyon radikális korai irányzatát én szívem szerint nagyon kedvelem.
Egy újabb térbe érkezünk meg Jankó Mátyással, aki múzeumpedagógus, és az itteni múzeumpedagógiai teret fogjuk megbeszélni, illetve az itteni lehetőséget végigvenni. Mivel kezdjünk, Mátyás?
Nézzük ezt akkor kezdésnek.
Tőlünk
ez, illetve az órunk előtt. Szóval ezt a kartoncsomagolás alatt ezt a dobozt lehet megtalálni, amiben ez a három forma található, amiből kettő ugyanaz. Van egy négyzet, egy kör és egy négyzet, ami el van forgatva 45 fokkal. Ugye ez miért érdekes? Itt, ahol ezeket a vonalakat lehet látni, ezek tengelyek, amiknek a mentén tudnak fordulni ezek a formák.
De és, értem.
Igen, és ezen keresztül a gyerekek megérthetik például azt, hogy különböző Vazarelli képeken, például az, hogy van egy kör, és akkor utána oválisokat látunk, ellipsziseket, amik utána így elvékonyodnak, az pont ennek a játékosságnak köszönhető, hogy abban játszott, hogy mintha a sík forma így fordulna el, és ugye úgy szűkül össze.
Ja, tehát ugye akkor ez jól mutatja azt, hogy a Vazarelli hogy utazik a mozgásban, a saját művészetén belül, és egyébként még geometriát is tanítunk a gyerekeknek, ez a két legyet egy csapás a tipikus esete.
Mondhatjuk így, igen. Akkor megyünk ebbe az irányba, ahol itt most ez a lámpaállvány áll, itt egy olyan installáció lesz, ami ebből a korszakból indul ki, ez a Belizlhez kapcsolódó munkája, ezek ilyen korai kísérletei, amikor a tengerparton található kavicsokat kivágta kartonpapírból, és elkezdte egymásra rakni és elforgatni.
Az absztrakció végpontja az a Malevichnek a fehér alapon fehér négyzete. De ezt megfejeli a Vazareli azzal, hogy akkor ezeket a köveket papírból kivágja, egymásra ragasztja, és hát akkor ennek is van egyébként valami térhatása.
Van, de hogy őt igazából ugye nem feltétlenül a térhatása érdekelt a dolgnak, hanem hogy lehet a formákkal ugye játszani, és utána ide bomlik majd ki ez az egész dolog később. Kihajtogatja a képbe végül a köveket, és olyan, mint egy ilyen csipke mintát hozna létre, de ezek mind azokból a formákból jönnek létre. És akkor ugye azt viszont ismerjük, és akkor itt van már a késztárgy, ez ide fog bekerülni.
Hát ez egy kőtorony
gyakorlatilag. Ez egy kőtorony gyakorlatilag, amit Sárkány Balázs szobrászművész készített el nekünk, fehér márványból, és azt tudják játszani a gyerekek, hogy ugyanezt, hogy egymásra vannak pakolva a kavicsok, de van benne egy tengely, tehát nem tudják szétszedni, viszont ezt a forgatást alkotást, és ezeket a képformákat maguknak ki tudják majd forgatni a kövekből, és megkaphatják ugyanazt az élményt, amivel Vazarelli annó játszadozott, amikor a képötleteit rakta össze.
Gettó Katalin esztétával folytatjuk a beszélgetést, és most már egy Vazarelli kép előtt állunk. Na most az a helyzet, hogy ide-oda sasszézunk, mert bármerről nézzük, mindenhol más, hogy tekeri az embernek a szemét, vagy más képét mutatja az, amit mi most csinálunk. Tehát ez az ideálok, így látom, odállok, ez megjelenik a kiállításokon általában?
Az opárt kiállításokon igen, mert azoknak ez a lényege, tehát ugye belekomponálja az opártos művész a nézőnek a mozgását. Ezért van köze ugye a mozgáshoz, a kinetizmushoz, mert ha maga a mű áll is, de egyrészt fizikailag a néző mozoghat a térben, ez bele van komponálva, másrészt a szemem mozog nyugtalanul. Egyik pontról a másikra ugrik, és keresi a fix pontot. Ez a játéknak a lényege. Tehát nagyon is benne van a mozgás.
De a Vazarelli tulajdonképpen akkor ilyen társas játék okat csinált képzőművészeti formában, hogy hogyan kössük le egymást oda-vissza kis mozgással.
Lehet mondani, igen. Mindenképpen szórakoztató, tehát az a fun factor, az benne van.
Konkrétan ezek között, ami majd kiállításra kerül, van saját kedvence, amire szívesen mesél, vagy mereng rajta, vagy nézi és táncol előtte?
Van, mindjárt itt állunk az egyik előtt, épp egészen véletlenül. Ez a tűz, vagy ahogy ő írta, ugye tűz, de azon bele kell hallanunk a magyar tűz szót. Külön történetet megér ez a névadás, címadás, mindig játszik vele Vazarelli. Ez az egyik legtrükkösebb képe, hogyha közel megyünk hozzá, akkor érzékeljük, hogy milyen komplex ez a struktúra, tehát, hogy látszólag csak köröket látunk, vagy egy kicsit torzult, ovális felé torzuló köröket, de ha megnézzük, akkor a benne megjelenő színek is változnak, ez a lilás árnyalat, a sötét világos tengeren változik, változik a vastagsága ennek a vonalnak, tehát egy nagyon egyszerű, látszólag nagyon egyszerű struktúra, ráról kiderült, hogy eszméletlenül bonyolult, úgyhogy ez maga Vazarelli, ez a kép.
Hallgatóknak egy kis segítség, fehér alapon képzeljenek el ilyen fekete oválisokat, a fekete oválisban vannak a különböző kék színű, sötétebb, világosabb körök, és ahogy mozog az ember, olyan érzése van, mint amikor nyáron a tavon vagy a tengeren ringatózik egy matraccal, egy ilyen felfújható gumimatraccal, és tényleg, minthogyha maga a kép is hullámzana, ahogy ide-oda mozgunk.
Igen, még azt is ugye érzékeljük benne, hogy egy fényhatást, egy fényillúziót, ahogy ugye középen ritkulnak a formák, meg vékonyodnak a vonalak, egyrészt érzünk egy térhatást, mintha elénk domborodna az egész, és mintha valami fény világítaná meg, tehát rengeteg effektussal él.
Kovács Luca a következő beszélgető társam, aki másodéves egyetemista, és ő tervezte a mostani logót, a Vazarelli logót. Na most, hogyha egyáltalán a Vazarelli művészetéről kérdezem, mennyire kellett belásnia magát, hogy milyen stílusban kell logót alkotni?
Először azzal kezdődött, hogy megnéztük a múzeumot, onnan több képből összegyűjtöttem, hogy melyikek tetszenek, és hogy mi lehetne egy logóhoz jó kiinduló pont. És ebből választottam egy elég markáns elemet, és ebből készítettem el a logót.
És ez az, ami ott van az asztalon ugye lefektetve, a Vazarelli felírva, és akkor felette nagyon értelmezzük közösen, hogy mire gondolt a költő, mert ugye vannak benne különböző formák, azt értem, hogyha azt mondom, hogy engem a Pac-Man nevű játékra emlékeztet, akkor biztos kinevetességbe jött. Na de hogy mi volt az eredeti koncepció?
Mindenképpen egy ilyen moduláris logót szerettem volna tervezni, hiszen Vazarellihez illik ez a geometrikus formavilág, és a kép, amiből kiindultam, a Cassiope, az egy kört, illetve egy ilyen szelt kört tartalmazott. Ebben a geometrikus struktúrás világban szerettem volna maradni.
Hol fog megjelenni ez a logó?
A múzeumnak a belső terében is megjelenik, illetve a jubileumi évhez kapcsolódó felületeken, például weboldalon, a Széchenyi téren most kint áll egy visszaszámláló totem, ami a kiállítás megnyitóig számlál vissza, úgyhogy ott is megjelenik egy elég nagy felületen, illetve még több helyen majd táblákon, plakátokon.
Lucának másodéves művészeti hallgatóként mit mond az eredeti művészete, vagy milyen szempontból izgatja, ha izgatja?
Hát érdekes számomra ez a geometrikus formavilág, és én most a képek elnevezéseibe ástam bele magam jobban, hogy mi alapján nevezte el az absztrakt képeit. A kép, amiből kiindultam, az egy csillagkép, a Cassiope, és egyébként több ilyen elnevezésű műve is van.
Maga a gondolkodás módja az, ami tetszik, és nem, hogy mondjam, nem a különböző korszakok közül valami. valamelyik.
Igen, inkább a gondolkodás módja, viszont nekem nagyon tetszenek ezek a fekete-fehér képei, inkább az a korszak.
Iványi Emese, a Janus Pannonius Múzeum marketing és közönségkapcsolati főosztályvezetője a következő beszélgetőtársam. Na most az biztos, hogy Vazarelli vizuális öröksége az megjelenik a városban ebben az évben, de milyen formába vegyük ezeket sorra?
Mi is megpróbáltunk ugyanúgy, mint ahogy magának Vazarelli Viktornak az elképzelése nyomán, hogy vigyük ki akár a műtermekből a művészetet. Hadd kezdjem rögtön egy aktuális példájával. A Tetje Forrásház például egy művészeti pályázatot írt ki, és Bubrek Balázs street art projektjének köszönhetően egy tűzcsap van például megfestve most a Múzeum utcában a plasztikai ABC szimbólumrendszerével. Ma reggel volt például egy megbeszélésünk egy kerámia utcatáblák Vazarelli stílusában témakörben. Tehát én azt gondolom, hogy ha mindenki túl lesz a kiállításainak a rendezésén, akkor ezek a finomságok, amik így a szépen a város finom szövetét behálózzák, ezek még sokasodni fognak.
Egy dolgot meséljen még el nekem, hogy mi az a fényfesztivál.
Talán Pécs egyik legismertebb fesztiválja. Rengetegen jönnek ilyenkor is, időzítik ilyenkor a nyaralásukat. Tulajdonképpen a fény művészet ellepi az egész várost, tehát úgy lehet elképzelni, hogy sétálsz az utcán, és akár egy fényszőnyekként egy gyönyörű installáció a lábad alatt, az épületek megfestve, amit talán a legtöbben néznek, ugye a Székesegyházon egy ilyen mapping versenynek a tulajdonképpen műalkotásai.
De hogy és ez ami kapcsolódik Vazarellihez?
És igen, szerintem a legfincsibb része, tehát én pécsiként minden évben lesétálok ugye a fényfesztiválra, van a fény útja, és ennek a fény útja tematikának az irányadója, meglepő módon Vazarelli Viktor omázs munkássága vagy öröksége.
Gasztronómia milyen pontokon kapcsolódik a Vazarelli életműhöz?
Szerintem aki élvezi a művészeteket, az élvezi a jó borokat, meg a finom ételeket. Ez az elv volt az, ami elindított minket egy közös gondolkodásban. Lehet, hogy a hallgatók nem tudják, de Pécsett a Dzsámi fölött van egy múzeum és egy kávézó, és ott egy Dzsámi süti nagyon nagy sikerre tett szert, hogy a Dzsáminak a formáját követi, és ezen az ötleten elindulva például lesz itt a Vazarelli formavilágából is egy finom desszert, ami készül, vagy a Vazarelli Viktor kedvelt menüjét átgondoló, újragondoló menü indul, ami nem csak egy-egy alkalommal, hanem akár egész évben is elérhető lesz. Tehát lesz Vazarelli bor, Vazarelli süti menüsor, és úgy gondoljuk, hogy ez a mivel minőségi partnerek, ez megint csak hozzáadhat, hogyha valaki egy tényleg erre a tematikára szeretné felfűzni mondjuk egy pécsi tartózkodását, akkor többféle kitekintést adhat.
Kedves hallgatóink, Pécsett a Janus Pannonius Múzeum Vazarelli állandó kiállításán jártunk ma, ahol a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Bicsák Eszter nevében is. Burkert Rudolfot hallották.
Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Thank you. Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk! Hírek.